Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Ebben a műsorban szokásunk, hogy próbáljuk a sportot és a gazdasági életet ötvözni, és ebből a szempontból hívtam meg a mostani vendégemet is, itt van a stúdióban Horváth Péter, a UBM csoport vezérigazgatója. Szervusz, üdvözöllek a műsorban.
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
Hogy egy kicsit részletesebben is elmagyarázzam, gyakorlatilag az egyik vezető magyarországi takarmánygyártó cégnek vagy a vezérigazgatója, és emellett nagyon komoly maratonfutó hírében állsz. Hogy mennyire komoly, azt mindjárt ki fogjuk fejteni. Az interjút megelőzően mi beszélgettünk, és nagyon-nagyon sok 42 kilométer van már a lábadban. A legutóbbi alkalommal például a 45. Chicago maratont teljesítetted, de kezdjük az elején, ne szaladjunk nagyon előre. Szóval a maratonfutás, a hosszú távfutás szeretete mióta datálódik, és mennyire érzed úgy, hogy ezt nehéz összeegyeztetni a munkával, a céges világgal, a mindennapi teendőkkel? Mert azért valljuk be, egy nehéz munkanap után sok ember egy pár fekvőtámaszra is nehezen veszi rá magát, nemhogy egy kemény edzésre, futóedzésre.
Hát, hogy hátulról kezdjem a válaszadást, azt szokták mondani, hogy ha az embernek nincs kedve futni, akkor van rá szüksége igazán. Pont azért, mert hogy ez egy olyan sport, meg egy olyan kikapcsolódás, ami igazán el tudja vonni a figyelmet a napi stressztől. Ez az egyik hatása, és van egy másik nagyon pozitív hatása, ez pedig az, hogy általában nagyon jó válaszok jönnek futás közben azokra a kérdésekre, amit az ember vagy megfogalmazott, vagy akár tudatosan még meg sem fogalmazott magában. Tehát ez az egy óra, másfél óra, amíg az ember kint van a futópályán, vagy éppen kint van az erdőben és ott fut, hiszen ott is lehet, az egy kiváló lehetőség arra, hogy ilyen szép lassan őrölje a saját gondolatait, és aztán kikristályosodjon benne valami. Erre szokták mondani azt a nagyon jó mondást, hogy a futás a válasz, igazából teljesen mindegy, hogy mi a kérdés.
Reggeli futó vagy munka utáni, délutáni esti futó hírében állsz?
Nekem mindegy, hogy mikor megyek ki, én reggel is ki tudok menni, nincsen problémám ezzel, de a család életritmusunk az olyan, hogy én viszem a gyereket iskolába, tehát most úgy néz ki, hogy én munka után futok.
És akkor még arra utaljunk vissza, hogy honnan datálódik a futás szeretete, esetleg voltál-e igazolt atléta, sportoló?
Az nem voltam soha. Én valahogy a sport életemet azt így az egyetemtől kezdtem, illetve a gimnáziumban magasat ugrottam, de az tényleg hobbi szinten volt, és amikor egyetemre kerültem, akkor én elkezdtem aikidózni, ez 91-ben volt, ami aztán azóta is tart kisebb-nagyobb megszakításokkal. Most inkább átsúlyozódott ez a tevékenység így a futásra, de az aikidóval nem hagytam föl, és nagyon szeretem és imádom. És a futás az pedig valamikor 2008-ban kezdődött, én akkor gondoltam, hogy akkor kimegyek kocogni, aztán meglátjuk, hogy milyen. És hát ez azóta egy nagyon nagy szerelemmé nőtte ki magát.
Mit gondolsz egyébként, akár nálatok a UBM-nél, vagy ismersz nagyon sok cégvezetőt, feltételezem, mennyire jellemző egyébként az ma Magyarországon, hogy élsporttal, vagy nagyon komoly hobbi sporttal egyeztetik össze a cégvezetők a munkájukat, mennyire tekintik nagyon sokan ezt úgy, mint akár egy feszültséglevezető, akár egy gondolkodásra, vagy kreatív gondolatok előhívására alkalmas tevékenységet?
Hát nincs erre konkrét statisztikám, de azt gondolom, meg azt érzékelem, hogy egyre többen azt hiszik, hogy ez egy nagyon jó eszköze annak, hogy az ember a stresszt levezesse, illetve egy kicsit másfele fókuszáljon így a mindennapoknak a problémái között. Tehát szerintem ez egyfajta trend is, de a trend mögött egy nagyon tudatos, talán tapasztalat is van, ami azt mutatja, hogy érdemes ezt csinálni, és ez nem csak a futásra igaz, hanem minden olyan sportra, ami egy kicsit eltereli az ember a figyelmét, vagy máshova enged fókuszálni, hogy ott is ki tudja magát teljesíteni, és ott is azt érezze, hogy van egy olyan időszak, amikor ő teljesen a munkájától el tud szakadni, és másra figyel.
Esetleg szoktad is propagálni a munkahelyeden munkatársaknak, kollégáinak, hogy érdemes sportolni is?
Ó, nálunk nagyon nagy hagyománya van ennek, mi az Ultra Balatonon mindig szoktunk indulni, volt úgy, hogy két csapattal is, tehát céges csapatokkal két csapattal is indultunk. Most már második évben rendeztük meg az UBM Red Run futóversenyt Pilisvörösváron, aminek mi vagyunk így a fő szponzorai, a névadója is. Ott azért elég nagy létszámban szoktak a kollégák is megjelenni. Idén csináltuk azt, hogy egyfajta ilyen heti kétszer félórás edzést tartva összerázódott a csapat, és mindenki felkészült egy kicsit. Úgyhogy ennek nálunk nagy hagyománya volt, és én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy ilyen szinten is együtt tudunk mozogni, szó szerint, és ilyen szinten is meg tudunk nyilvánulni azokban a közösségi eseményekben, ami számunkra fontos.
Akkor beszéljünk konkrétan a te maraton pályafutásodról, mikor volt az első, és most már mennyi van a lábadban?
Ez a 11. maratonon volt, és az első az 42 éves koromban volt, tehát 9 évvel ezelőtt. Ennek egy érdekes története volt, mert akkor, amikor én elkezdtem megérezni ennek az egésznek az ízét, akkor azt gondoltam, hogy elmegyek egy ilyen próba félmaratonra, és ez az egyik évzáró siófoki félmaraton volt, ahol annyira fellelkesültem, amatőr tapasztalatlan létem ellenére, hogy azt gondoltam, hogy adok egy évet, és akkor valamikor keresek egy olyan maratont, ami egy év múlva lesz, tehát valamikor mondjuk ősszel novemberben, és hát én ezt szeretném Japánban megfutni, mert hogy az Aikido miatt elég sok kapcsolatom van Japánban. Úgyhogy én akkor kinéztem egy Fujisan maraton nevű maratont, ami szintén benne van így a világ maratonfutó szövetsége által elfogadott maratonok között. Nem kell felfutni a Fujira, hanem a Fuji körül van 7 tó, és ebből a 7 tóból 2-t kerülünk meg. És én úgy gondoltam, hogy felkészülök, elmentem, ez egy hatalmas buli volt, egy kis várost kell elképzelni a tó partján, egy pár ezres lakosú kis várost, úgy hívják, hogy Fujikawaguchiko, és ebbe a pár ezres városba 15 ezer futó megérkezik, és egy olyan fiesta hangulat van az egészben, minthogyha valami karácsonyi, alpesi kis városba érkeznénk, hideg van, néha hó van, hihetetlen jó élmény, és én ugyan nem tudtam, de ebben a maratonban egyébként van egy 1000 méteres szint is, ami hogyha a futók tudják, hogy mit jelent, akkor azért ez viszonylag ritka, már-már terepmaratonnak minősülne, úgyhogy én ezt megfutottam először, és annyira tetszett, hogy én még visszamentem még kétszer.
Tehát akkor ez sikerült megfutni.
Igen, ez sikerült megfutnom, igen, és ez nagyon-nagyon jó élmény volt, hát nem mondom, hogy ott nem sétáltam bele, meg a frissítésem rendben volt, de elsőnek tökéletes volt, és egy gyönyörű éremmel jöttem haza, úgyhogy azt gondoltam, hogy én ezt innentől már egészen biztosan fogom abszolválni. És aztán voltunk Bécsben, pár futó kollégámmal együtt, sikerült Budapesten is futnom. Az egyéni legjobbam az itt volt egy spármaraton, egy Budapest spármaratonon.
Ami mit jelent?
3 óra 26 perc, 44 másodperc, és azért azt hozzá kell tenni, hogy szét kell választani szerintem a futóknak így a két csoportját. Vannak az úgynevezett elit futók, akik azért bőven 3 óra alatt futjának a maratonokat.
Most a világrekord nagyjából 2 óra 1 perc alatt van valami?
2 óra 35 másodperc, igen, és ezt pontosan most Chicagóban futották meg.
Igen? Ahol te is kint voltál.
Igen, és ez már a második olyan esemény, ahol én ott vagyok és világrekordot futnak. A múltkori berlini az olyan volt, amikor Eliud Kipchoge megfutott ezt a bizonyos 2 óra 1 perc 9 másodperceset, azon is ott voltam. Úgyhogy én nem akarom propagálni saját magamat, de azt gondolom, hogy minden nagyobb maratonra, ha szervező lennék, akkor magamnak küldenék egy belépőt, mert ott nagy eséllyel a világrekordot fognak futni. Értsen mindenki ebből. Szóval ez így indult, és akkor visszatérve a gondolatmenetemre, tehát azért alapvetően az elitfutók, meg a nagyon-nagyon jó futók, azok 3 óra alatt futják a maratont, és hát vannak az olyan amatőr futók, mint én, akiknek a lelkesedése, meg mondjuk azt, hogy a teljesítménykényszer az olyan, hogy mindig fölül akarják múlni saját magukat, és ők meg próbálnak minél inkább becsúszni ebbe a 3 óra körüli, közeli időkbe, és hát én is ezt élem most végig egy edzővel, és nagyon eredményes így a 2 éves közös munkánk, mert az elmúlt 4-5 maratonomat azokat folyamatosan jobban futottam meg, mint az előzőt.
Az első japán maratonodra még egyedül készültél, fel saját edzésterv alapján, és akkor 2 éve vagy edzővel, már előtte is azért voltál edzővel, dolgoztál együtt edzővel, vagy ez 2 éve része igazából a mindennapi felkészülésednek?
Az első maratonomra teljesen egyedül készültem föl, nagyon precíz voltam, mert minden egyes futásról blogot írtam saját magamnak, tehát egy jegyzet készült, azt talán még most is megvan, ez visszanézhető, hogy sikerült, hol fájt a lábam, mit viseltem, milyen érzés volt, stb. Tehát erről egy nagyon
ezen
komoly...
Ezen végigmegyünk majd, amúgy, érdekel nagyon, nagyon ennek a lelki folyamata.
Igen. Felkészülési időszak volt, és aztán azt gondoltam, hogy akkor, ha már ez ilyen jó ment, és én ennyire élveztem, akkor emeljük ezt egy másik szintre, hiszen azért, hogyha van egy külső segítség, aki valóban szakértő és jó edző, és ebben ő olyan edzéstervet tud összeállítani, amire én nem vagyok képes, hiszen nekem nem ez a foglalkozásom, és nem itt van a fókuszom, akkor talán jobb eredményeket tudok elérni. Dolgoztam én amerikai edzőcsapattal is, online edzéseket terveztek, nagyon jó volt, szintén személyre szabva, dolgoztam magyar edzővel is, szintén korábban is, szintén olyan online edzéseket adva, és rám szabva, meg az időmre szabva, hogy én jól föl tudjak készülni, és a legutóbb 2 éve, hadd mondjam el, hogy kiről van szó, Lőrinc Oliverrel készülök, aki szerintem a szakma egyik legjobb edzője, és hihetetlen eredményeket tud felmutatni. Valóban profi nagyvilágversenyek első, második, harmadik helyezettjeinek felkészítésével, de én azt gondolom, hogy nekem is, hiszen képes vagyok arra, hogy időről időre felülmúljam saját magamat, ami egy nagyon-nagyon jó érzés.
Ja, a maratonfutással kapcsolatban vannak állandó közhelyek, miszerint 30 kilométer után kezdődik el az igazi teljesítmény, vagy nem is feltétlenül fizikálisan nehéz erre felkészülni, hanem lelkileg sokszor nehezebbnek tűnhet. Ezek közül melyiket osztod? Mondjuk akkor kezdjük azzal, hogy tényleg 30 kilométer után kezdődik az igazi nagy kihívás?
Hát a maratonot kezdődik egészen konkrétan. Tehát az első 21 kilométernél azt gondolom, hogy ez egy olyan beugró. Tehát ha valaki az első 21 kilométeren problémával küzd, akkor az azt jelenti, hogy talán nem biztos, hogy jó versenyt választott, vagy éppen jó volt a felkészülése. Ugye 21 után jön egy olyan időszak, 21 és 30 kilométer között, ami ez a, én úgy szoktam mindig megfogalmazni, hogy ez a szürke zóna. Tehát ott már az ember elkezd attól félni, hogy elfáradok, leállok, meghúzódok, jól frissítettem-e, jön-e a fal, vagy nem jön a fal, de azért ott még rendben kell lenni egy jó felkészült futónak, és akkor 30 után pedig beüt az az időszak, amikor már valóban elkezdek fájni. És ez nem konkrét fájdalmat jelent például lábban, vagy akár húzódást, hanem egyszerűen a test kezd úgy elfáradni, az energiatartalékok kezdenek úgy kiürülni, amikor egyre rosszabbul és rosszabbul érzi magát az ember, és ezt kell mentálisan felülmúlni, tehát tulajdonképpen ez egy nagyon erős és másodpercre való harc a test és az elme között, ahol a test az azért sokkal jobb állapotban van, mint az elme, ezt meg kell, hogy mondjam, hiszen ezt mindenki tudja, hogy amikor én úgy érzem, hogy már nagyon fáradt vagyok, akkor az a fáradtsági szintemnek, a maximum fáradtsági szintemnek a 40-60-70%-a nem
tehát
több.
Tehát amit a testet kibír.
Így van, de az elme ennél sokkal előbbre jár, és akkor ő már abban kombinál, hogy úristen, mi történik.
És ilyenkor mire gondolsz, vagy mi az, ami át tud erről az állapotról, holdpontról lendíteni igazából?
Erre készülni kell. Tehát erre nagyon konkrétan készülni kell, mert ott azért a tudat már legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy kezd beszűkülni, és elő kell hozni azokat a mantrákat, amivel tovább tudok menni. És ezek általában ilyenek, hogy végül is azért csináltam végig egy fél éves vagy akár éves felkészítő edzés sorozatot, hogy én erre felkészüljek. Azért jöttem ide, hogy ezt megcsináljam. Azért vagyok itt, mert én ebbre a versenyre úgy jelentkeztem, és olyan edzéstervvel, ami ezt lehetővé teszi. Most már nem sokára vége lesz.
Ez mindig jó egyébként, hogyha, vagy ugye kicsit pozitívan szemlélet, hogy már ennyit lefutottál, vagy azt helyezed magad elé, hogy még mennyi van hátra, vagy ennek nincs lelkileg jelentősége, én jóval kevesebb távokat futok, de hogyha azt mondom magamnak, hogy már 6 kilométert teljesítettem, az sokkal jobb érzés, mint hogyha azt mondom, hogy még 4 hátra van.
Erre mindjárt válaszolok, de most egy nagyon érdekes technikát találtam, mert hogy rájöttem arra, és ezt egyébként pont Eliud Kipchoge-től tanultam el, hogy ha az ember mosolyog közben, akkor az egyébként egy fájdalomcsillapító és közérzetjavító tud lenni, de olyannyira, hogy maga a mosolygásnak a fiziológiája ki tud váltani egy mentális megkönnyebbülést, meg egy fizikai fáradtságtól való megkönnyebbülést is. Úgyhogy én most ezzel treníroztam magamat, hogy folyamatosan mosolyogtam, és ez egyébként 35-ig nagyon jól működött. A versenystratégia, amit te kérdeztél, nálam ez régen úgy volt, hogy én 6 darab 7 kilométeres szakaszra szedtem szét a 42 kilométeres maratont, és mindig csak az aktuálisra fókuszáltam. Hiszen én valahogy úgy éltem meg, hogyha valaki azt képzeli el, hogy ő lefutott mondjuk 5 kilométert, és van neki még 37, vagy lefutott 10 kilométert, és van neki még 32, az mentálisan felfoghatatlan, mert hogy ez nagyon-nagyon sok. Úgyhogy ezt szét kell szedni, és ahogy szokták mondani, meg kell enni az elefántot harapásonként, és erre egy nagyon jó technika volt az, hogy ez a 6 darab 7 kilométeres fókusz, ez meglegyen, és ami már lement, azt elfelejtettem, és mindig csak az aktuális volt a fejemben. Most ez annyiban módosult a Chicagóin, hogy miután azt gondolom, hogy elég sokat tanultam ugye a frissítésről is, ezért nem 7 kilométeres szakaszokra, hanem 4 kilométeres szakaszokra szedtem szét, ebből 10,5 volt, és minden egyes szakasz után...
Feldolgozhatóbbnak tűnik,
igen, és minden egyes szakasz után volt egy frissítés, tehát akkor ott enni kell egy zselét, inni kell némi vizet, és nyilván futás közben, és aztán utána el kell felejteni ezt a szakaszt, és a következő 4 kilométerre koncentrálni, és így egész jól pörögtek ezek a távok le.
Te is említetted ebben az interjúban már is egyszer ezt a belesétálok szakkifejezést. Ez is 30 kilométer után kerül elő, mint opció, és mennyire próbálod elkerülni ezt az opciót, és ennél nélkül megoldani. Tehát a jó döntése inkább nem megállni és tovább futni, vagy inkább az a jó döntés, hogyha megállsz és sétálsz egy rövid ideig.
Én most kifejezetten a maratonról beszélek, én nem ultrázom, nem futok hosszabb távokat, mint a maraton. Én egy maratoni távot szeretnék minél gyorsabban teljesíteni, és én úgy hallottam, meg az a hír terjedt, hogy az ultrásoknál a belesétálás az egyébként gyakoribb és elfogadottabb is. Én azért megpróbálok nem belesétálni, és pontosan azért, mert hogy az időben egy séta azért az nagyon sokat el tud venni. Ezen a Chicagói maratonon, hála az égnek, ha jól emlékszem, olyan durván 34-35-ig sikerült nem belesétálnom, tehát a frissítések is futva történtek, a gélezés is, meg az ivás is, és valahogy 35-nél fogyott el az az érzés, hogy én ezt meg tudom csinálni séta nélkül. De ez érdekes, hiszen az nem azt jelenti, hogy az ember itt perceket sétál, meg nézelődik, hanem én ezt úgy csinálom, hogy maximum 10 lépést, kinézek az aszfalton mondjuk egy árnyékot, egy csíkot, valami aszfalthibát, és akkor odáig engedem magamnak, hogy sétáljak egy pár lépés erejéig, és onnantól megint futni kell. És egész hihetetlen, hogy ez mennyit tud segíteni abban, hogyha tudom, hogy mondjuk ugyanezt a luxust futás közben mondjuk 2 kilométerre majd megint megengedem magamnak, hogy egy 10-et sétáljak, egy 10 lépésnyit.
Azért kell nagyon keveset sétálni ilyenkor, mert hogyha többet sétálnál, akkor rád szakadna még inkább a tested fáradtsága, vagy legalábbis annak a fáradtságnak az érzete?
Nem, ez időveszteség miatt fontos.
Időveszteség?
Hogy igen, igen. Tehát általában a futók, főleg így a maratonnál, attól függ, hogy éppen ki milyen metrikus rendszert használ, vagy kilométerenként, vagy mérföldenként, de ő a szakasznak, tehát a résztávnak az idejét nézi. És ez nagyon fontos, hogy ezt fejbe is tartsuk. Erre bizonyos órák képesek is, hogy egy ilyen versenystratégia alapján megmondják, hogy ahhoz képest, amit én terveztem, előbbre vagyok, vagy később vagyok, és ebben egy séta az nagyon-nagyon sokat tesz. Másodperceket, mondom azt, hogy perceket el tudna vinni, tehát nincs lehetőség arra, hogy az ember tényleg valóban sétaszerűen sokat sétáljon, az egy pár lépést jelent.
Milyen felszereltséggel szoktál futni? Mennyire szoktad nyomon követni az órádon, okos órádon, vagy bármilyen eszközzel, hogy milyen a tempód, a kilométer szintidőd?
Teljes tudattal. Tehát én ezt úgy csinálom végig, hogy ugyan még az órámon nincsen ez a versenystratégia kijelző, de fejben számon tartom, hogy az adott kilométerben hány másodpercet nyerek vagy veszítek az átlaghoz képest. És akkor ez most a mostani maratonon úgy néz ki, hogy mondjuk 10 kilométernél egészen pontosan emlékszem, hogy 1 perc 44 másodperccel korábbra jártam, és ez fél maratonnál már 3 perc 30 körül volt, akkor azt éreztem, hogy a 3 perc 30-nál nem lesz jobb, de az egy nagyon jó, mondjuk azt, hogy puffer ahhoz, hogy a későbbi lassulásomat tudja fedezni. Hát sajnos ez nem így volt, mert 35 után bejött ez a sétálásos időszak, ami tényleg csak annyi, hogy egy párszor belesétáltam, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a utolsó 7 kilométert az ember végig gyalogolja, de ott azért az sajnos megette ezt a puffert, úgyhogy ezért most az nem sikerült, hogy egyéni rekordot fussak, ettől 8 másodperccel maradtam el, de hát kell kihívás a következő maratonra is.
Vannak komoly céljaid, mindjárt ezt még szóba hozom, de a versenystratégia kapcsán ez még érdekes, hogy itt az időkkel, a kilométer szintidőkkel hogyan kombinál egy-egy versenyző, akkor te említetted, hogy inkább az elejét meghúzott, hogy a végén lehess lassabb?
Nekem most ez volt, igen, tehát hogy megpróbáltam mindig nyerni az elején, és aztán később ezt ilyen pufferként felhasználni, de azért a statisztika azt mutatja, hogy ez inkább fordítva szokott működni. Az egyéni rekordoknak van ilyen felmérés, körülbelül 80%-át azt úgy futják, hogy úgynevezett negatív splitet futnak, tehát az elején átlag alatt futnak, átlagnál lassabban, és aztán egyre gyorsulnak a végéig, és ez akár a maratontávra is igaz, és ezek a negatív splitek ugyan jóval nagyobb megerőltetéssel, meg fájdalommal, meg mentális energiával járnak, de nagyobb eséllyel vezetnek egyéni rekordokhoz, igen.
Lehet, hogy laikus a kérdés, még sose futottam maratont, de van, aki zenére fut maratont? Hallgat közben zenét? Vagy te hallgatsz közben zenét?
Én mindig hallgatok.
Te mindig hallgatsz? Igen. Én azt hittem, hogy nem, úgyhogy ez nekem.
Én mindig hallgatok. A fülhallgató az két ok miatt van a fülemben, egyrészt mert nagyon szeretek zenét hallgatni, a másik pedig, hogy az órán bemondja a fülhangaton keresztül a aktuális kilométer tempomat a fülemre minden egyes eltelt kilométer után, tehát így sokkal egyszerűbb, mint ha rá kéne nézni az órámra, így is tudok számolni, és akkor nem marad ki egy karlendítési ütem, ez így van. Visszatérve a zenére, azért azt hozzá kell tenni megint, hogy egy idő után az ember már nem nagyon hallja azt, hogy mi van. Tehát azt érzi, hogy valami zümmög a fülében, és próbál a futásra koncentrálni, és ebből leginkább a futásra koncentrálás marad. Nagyon érdekes, hogy amikor a Berlin maratont futottam, akkor ahogy visszanéztem pont Kipchogének a rekordját, lehetett látni, hogy a cél előtt 200-300 méter ott volt a brandenburgi kapu, amúgy alatt átfut az ember. Na, én arra konkrétan nem emlékeztem, hogy átfutottam alatta, de most is Chicagónál megkérdezték azt, hogy sokan tapsoltak el ott a cél környéken, és mondtam, hogy fogalmam nincs. Tehát ez tényleg egy olyan csőlátást eredmény ez a végén, a kimerültség meg a fáradtság, hogy ott már elég sok minden, még ilyen nagy dolgok is, mint a brandenburgi kapu, az ki tud esni az ember fókuszából.
És mennyire szokott elkapni eufória ilyenkor? Vagy mihez tudnád hasonlítani igazából azt az érzést, hogy lefutottad a 42 kilométert?
Az egy hihetetlen jó érzés, két ok miatt. Az egyik, hogy megvan, a másik pedig annak a boldogsága, hogy holnap nem lesz edzés. És ez pontosan ugyanolyan
fontos. Egy napos pihenőt kapsz csak ilyenkor.
Nem, egyébként szerdán futottam, tehát ez vasárnap volt, és szerdán futottam, de visszatérve a komoly válaszra, hogy ez tényleg egy hihetetlen eufórikus érzés, hogy mindaz az energia, amit az ember beletett, független attól, hogy talán most éppen nem azt futottam, mint amit ő szeretett volna, de azért mégiscsak valamilyen módon eredményre vitte. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Én azt gondolom, hogy ezt nem arra akarok inspirálni mindenkit, hogy fusson maraton, de valamilyen módon, valamilyen célkitűzésével és az eredmény elérésével mindenkinek nagyon tudom ajánlani, hogy ezt az érzést próbálja meg átélni, mert ez egy hihetetlenül inspiráló dolog, akár a mindennapokban is, nem csak a futásra nézve.
Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Horváth Péterrel, az UBM csoport vezérigazgatójával. A beszélgetés második felében kiderül mások mellett az is, hogy Péternek milyen jövőbeli céljai vannak, mely maratonokat szeretné még mindenképpen teljesíteni a nagyvilágban, illetőleg arról is szó lesz, hogy milyen időjárási körülmény számít a legideálisabbnak ahhoz, hogy valaki teljesítse a 42 kilométert. Hamarosan jövünk vissza.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.